Hogyan leszel jól? Csorba Anita kreatív mentor beszélget meghívott vendégeivel hetente 3 alkalommal. Anitát ismerheted a YouTube-ról, ahol videóit már 50 milliószor megtekintették, vagy a közösségi média oldalakról, ahol mára már egy 700 ezres inspiráló közösség alakult ki. A Nők az úton podcast egyik alapítója és rendszeres vendég egyéb csatornákon is. Hitvallása, hogy mindenkiben ott rejlik a művész. Jelszava, merj alkotni! Most ő alkotott egy új podcastet arról, hogyan leszel jól. Légy jól te is! A mai adást az Inspibox támogatta. Az Inspibox egy olyan kreatív alkotódoboz, amely segítségével több kreatív alkotást lehet létrehozni. Inspibox. Élményekkel tele.
Sziasztok, Csorba Anita vagyok, és ez itt a Hogyan lettem. Mai vendégem termékenység tudat szakértő. Azt gondolom, hogy nem tipikus óvodáskori álom foglalkozás ez. Köszöntöm mai műsoromban Cserháti Herold Jankát.
Szia, és sziasztok.
Szia, és hogyan jut valakinek az eszébe te? Vagy egyáltalán akkor ez első kérdésem, mi szerettél volna lenni óvodáskorban?
Nagyon sok minden. Elsősorban esőerdőkutató és színésznő. Ez a kettő együtt, csak aztán egy idő után rájöttem, hogy az esőerdőben túl nagy pókok élnek. Úgyhogy erről a vágyamról letettem, de hogy így, hát így érdekelt a biológia, meg az állatok, meg a...
Akkor a biológia azért ott volt.
Ott volt, de így az állatok szintjén inkább, ezt most a kisfiaimon látom, hogy ez a nagy természetfilmes állatkutatós történet, ez náluk is megvan. Szerintem mindenkiben, aki kicsit érdeklődik a környezet iránt, meg így a világunk iránt. Aztán ebből így kinőttem, tehát hogy ez a biológiai érdeklődés, ez teljesen elkopott így a gimnáziumi korra. A színésznőség az viszont megmaradt egészen odáig, hogy én felvételiztem a színművészetire egyébként. Úgyhogy... de akkor már így az esélytelenek nyugalmával.
Akkor egy kis forba kerültél, amikor a YouTube csatornádat később elindítottad, igen, hogy volt egy kis tapasztalatod.
Igen, fel tudom használni így azokat az ambíciókat, amik annak idején voltak.
És mi történt? Elvégezted a színművészetit?
Nem. Az első fordulóban kiestem gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát, hogy 30-40 jelentkező volt csak abban a fordulóban, ahol én voltam, csak azon a napon, és már 2 hete zajlottak a jelentkezések, tehát ugye ott ilyen borzalmasan durva a túljelentkezés van, és akkor abból a 40 emberből egy fiú jutott tovább a második fordulóba. De alapvetően már úgy mentem oda, hogy akkor, amikor oda felvételiztem, az már csak ilyen próbáljuk meg azért, hogy ne legyen, hogy soha nem is próbáltam meg. Tehát ott igazából már egy kicsit anyukám mondta ezt nekem, hogy nehogy az legyen, hogy miattam nem próbáltad meg, jelentkezzél, nézzük meg, aztán meglátod.
Ez kb. Ugyanolyan, mint én a festőművészeti egyetemre jelentkeztem 2-szer vagy 3-szor, én is csak azért, hogy szerettem volna megpróbálni, nekem se sikerült, de nagyon hasonló túljelentkezés volt.
Igen.
De hát egyébként nem bántam meg, hogy jelentkeztem, mert jó érzés én valahonnan. Tehát, hogy jó azt is megélni, hogy valami nem sikerül, és akkor onnan hogyan megy tovább az ember? Hogyan mentél tovább?
Hát aztán más. Tehát igazából az volt a gimis éveimben, meg így az érettség előtt, hogy abszolút nem tudtam, hogy mit akarok. Semennyire. Egyáltalán nem. Tehát azt tudtam, hogy én nagyon szeretem az irodalmat, nagyon szeretek verset mondani, nagyon szeretek írni.
Hogy és akkor így jött ez, hogy színészet?
Igen, hogy így jó, hát szeretek verset mondani, meg járok szavaló versenyekre, meg imádom a színházat, és akkor valahogy ezek gyúródtak így össze bennem, hogy akkor a színészet, a színpadon állni. Nem is vagyok benne biztos, hogy igazából alapvetően arra vágytam. Szerintem inkább csak valamire, amit az jelentett nekem. És hát aztán megjelöltem egyébként még kommunikáció szakot, meg keleti nyelveket és kultúrákat, ami nem is tudom, hogy honnan jött igazából, csak így.
Ez is úgy volt, hogy... ez minden ilyen romantikus álmodozó lánynak lehet, hogy eljön. Én arabul szerettem volna, tényleg? Meg vettem is egy arab tankönyvet tanulni, igen, így gimiben.
Igen, nagyon hasonló. Tehát én is úgy voltam vele, hogy hát akkor, hogyha nem színésznő, akkor nem tudom, akkor csinálok valami olyat, amit senki más, és akkor keleti nyelvek és kultúrák, de aztán azt nem tudom, nem elsőnek jelöltem meg, és fölvettek egyébként a első vagy a második helyre kommunikációra, úgyhogy így lett kommunikáció szak, meg újságírás igazából. És így mai napig emlékszem arra a beszélgetésre anyukámmal, amikor már így érettségi előtt már utáltam, hogy mindenki azt kérdezte, hogy és mi leszel, ha nagy leszel, mik a vágyaid, és így hova jelentkezel, és azt éreztem, hogyha még valaki megkérdezi, akkor megmondom, hogy elmegyek a hegyekbe kecskepásztornak, mindenki hagyjon végén, nem, nem akarok ezzel foglalkozni, annyira nem volt képem róla, mert tudtam, hogy ilyen hagyományos dolgokat így nem szeretnék. Nem akartam orvos lenni, nem akartam ügyvéd lenni, nem
akkor elképzelésed azért
tanár
volt.
Tanár lenni. Hát arról igen, hogy mi nem akarok lenni nagyjából. És akkor így anyukámmal leültünk beszélgetni, és mondta, hogy jó, hát figyelj, én azt látom benned, hogy van, hogy így, és így az ujjaim mutatta, hogy hát van ilyen tehetséged, olyan tehetséged, ebben is ügyes vagy abban is, hogy ezek olyanok, mint a kis, nem tudom, csírácskák, amik így kinőnek, és hát legalább indulj el valamerre, és akkor majd meglátod, hogy mi az, ami megerősödik.
De milyen jó, édesanyád fantasztikusan nevelt akkor, mert ugye ez ráadásul ilyen mélyen megmaradt benned, meg hogy ez mindig nagyon... az erősségeidet hangsúlyozta ki, szerintem ez nagyon jó.
Igen. Igen, ez a beszélgetés, ez így nagyon megmaradt bennem, ahogy így mutatta az ujjain, olyan vicces. Emlékszem, akkor volt is bennem egy ilyen, hogy na, jó van, ez milyen gyerekes már, hogy így mutogatja az ujjainak is csírácskákat, és mégis így megmaradt bennem, mert igaza volt, hogy egy csomó minden, amerre elindultam, és amit elkezdtem, még ez a színészet iránti vágy is, azt gondolom, hogy most így kiteljesedett valamiben, ami meg egyáltalán nem az, amire akkor gondoltam, de valahol meg mégis, mert valami olyasmit képzeltem, amivel tudok segíteni, amivel kicsit jobbá teszem a világot, amiben nem kell egy irodába bejárnom, nem tudom, 8 órába dolgozni, és szabad vagyok, és kreatív lehetek, és így, amikor ezt így próbáltam megfogalmazni, akkor azért úgy néztek így rám az emberek, hogy na, hát jó van, kislány, álmodozz csak.
Nem, szerintem az nagyon fontos, hogyha az ember visszatekint, akkor a pontok valahogy egy vonalba összerajzolódnak, vagy akkor még azt se tudod, hogy ez mire jó, de ki kell próbálni magad. Valami mégis azért valamiért nem talál, vagy legalábbis én is így tapogatóztam, aztán visszanézve, hogy minden összeáll, de hogy amikor kipróbálsz egy területet, akkor valamiért én nem éreztem magam, hogy ott a legjobb tudok lenni, és akkor továbbmentem, és aztán így adódott valami teljesen egyedi össze.
Szerintem nagyon hasonló egyébként így az utunk, vagy nem tudom, hogy minden vállalkozó nőnek ennyire hasonló-e az útja, de én így nagyon érzem ezt az összefogódást.
Szerintem biztos van valami olyan képlet, ami azért ezt egyrészt ugye nagyon sok olyan szakma van, ami korábban nem volt, és ugye ezt meg kell találni mindenkinek magának. Másrészt ez a kreatív élet, hogy vagy így ez a, vagy engem mindig ez a vágy vitt előre, hogy valamiben úgy igazán jó szeretnék lenni, igen, és nem elégszem meg a jóval. És igen, akkor így a festészetnél is azt éreztem, hogy kipróbáltam magam, festettem, kiállításaim voltak, hogy nem tudok ott Picasso lenni, úgyhogy nekem nem az kell, nekem valami olyan terület kell, ahol én tudok az egyik legjobb lenni.
Igen, ez abszolút megvolt benne.
És akkor elvégezted az egyetemet, és hogy mentél tovább? Mivel kezdtél? Mi volt az első munkád?
Hú, hát igazából elvégeztem a BA-t, a kommunikációs szakot, és akkor ott megint volt egy megtorpanásom, így ez ugye 3 éves volt, nálunk kezdődött nagyjából, vagy talán 1 évvel előtte ez az osztott rendszer. És akkor így az volt bennem, hogy oké, most elvégeztem a kommunikációt, de hogy így oda akarok-e tovább menni mesterszakra, mert igazából most mit tudok még ebben a témában annyi mindent tanulni, amikor láttam, hogy egy csomó helyen tantárgyakban ugye így újra kezdődik gyakorlatilag az, amit előtte tanultunk 3 éven keresztül, és bár így az újságírás nagyon tetszett, meg úgy el is tudtam volna képzelni magam így abban az irányban, de egyébként ez pont akkor volt, még a nagy robbanás előtt, hogy így online magazinok is alig voltak. Uh-huh. Nekünk még volt olyan óránk, hogy rádiós tévés újságírás, meg online újságírás így külön.
És ez akkor... zseniális jó, hogy ezt elmondhatod magadról.
Igen, és így emlékszem arra, hogy még gyakorlatilag a Facebookra én az egyetem végén regisztráltam. Tehát, hogy még így akkor indulgatott, az 2009 volt.
2009?
Igen. És lehet, hogy már előtte volt egy évvel, és én egy kicsit később
nem
regisztráltam.
Én de... 2011 körül regisztráltam.
Aha, tehát, hogy akkor igen, valahogy úgy. Igen. 2010? Nem is tudom, mindegy.
Szóval, mert én ugye én blogot 2010-ben kezdtem el írni, csak innen tudom, és hogy azért baromi jó egybeesés volt, hogy akkor indult kb. A Facebook, és akkor így az ember magát meg tudta mutatni a cikkeit a Facebookon, és hogyha az nem indult volna, akkor azért sokkal nehezebb volt
hát
érvényesülni.
És azért nagyon vicces ez, vagy azért tartozik ez ide, mert emlékszem, hogy voltak olyan óráink, ami még arról beszélgettünk, hogy hát lesz valami, mindenki a Web 2.0-ból írta, akkor így a szaddogáját, ez valami nagyon izgalmas új dolog, és akkor annyira őskövületnek hangzik, hogy
hát igen, beszélünk. De tényleg, és 8 év, vagy 9.
Igen, tehát hogy nem volt annyira régen, de mégis ez így, hogy lesz majd valami, ami úgy helyettesítheti a rádiót is, meg a tévét is valahogy, hogy így igazából bárki csinálhat valamit így az interneten, de hogy még ezt nem látjuk, hogy ez igazából hová fog kifutni, meg mi lesz az egész, és ilyen elméleti fejtegetések voltak, és ilyen nagyon vicces, hogy most meg ezt csináljuk gyakorlatilag.
Hát még ez, szerintem ez zseniális, volt. Zseniális, hogy gyakorlatilag bárki bármit csinálhat, kirakhatja, és önmaga meg tudja mutatni magát. Tehát régen azért az volt, hogy kiválogattak embereket, akik megmondhatták a tutit, és ennyi. Tehát így most van. Meg mindenki el tudja mondani, amit lát, gondol a világról.
Így van. Aminek meg van nyilván az előnye, meg a hátránya is, meg a veszélye is, meg minden, de hogy ezt így felelősen, meg jól kell csinálni, meg jól kell fogyasztani. Tehát, hogy ez is egy új dolog, hogy ezt meg kell tanulni.
Így van, a jó fogyasztásra kell akár a gyerekeinket is megtanítani.
Igen, és gyakorlatilag ott ezért volt egy megtorpanásom az egyetem után, mert hogy akkor még nem volt ennyire könnyű azt mondani, hogy jó, akkor én írok bárhol.
Igen,
újságíróként. Vagy... Szerintem igen. Most azért más kérdés, hogy hogyan lehet jól elhelyezkedni, de hogy könnyebb legalább egy gyakorlati helyet találni, vagy valamit nekünk még. Hát azért nem volt egyszerű. És akkor így azt éreztem, hogy hát jó, akkor most elmennék valami más irányba. Uh-huh. És akkor hagytam magamnak egy évet ott, hogy oké, akkor vagy meglátjuk, hogy hová jelentkezek. És közben voltam pár hónapig ilyen fitness oktató is, láncnál, ahol igazából nem kellett olyan nagy képesítés, végül csak valamennyire felügyelni kellett, hogy mit csinálnak így a körejtzésen a nők. Úgyhogy abban is kipróbáltam magam egy picit. Aztán utána egészen véletlenül egy ilyen pénzügyi tanácsadó céghez kerültem, ahová egyébként ilyen adminisztratív munkára jelentkeztem, aztán közben elmondtam az ambícióimat, és akkor azt mondta velem szembeülő, most már barátnőm, hogy hát akkor neked inkább más lehetőséget ajánlok fel, és akkor elkezdtem vele együtt ennél a cégnél dolgozni. Én úgy tudom, hogy ez most már nem is létezik, de nekem akkor nagyon tetszett. Egy csomó mindent megtanultam így a pénzügyi kultúráról. Uh-huh.
Ez mondjuk maximálisan hiányzik az oktatásból.
Abszolút, ez is hiányzik az oktatásból.
Hát ez
sok hasznos dolog között ez is hiányzik, és akkor ez egy évig, másfél évig úgy megvolt az életemben, és ott is egyébként viszonylag gyorsan haladtam előre, és az volt a jó, hogy nekünk nem így hideghívásban kellett embereket felhívni, hanem úgy jöttek az ügyfelek egy ilyen partnercégtől, és akkor ők akarták azt, hogy nézzük át a portfóliójukat, úgyhogy ez így jó volt. Hogyha telefonálgatni kellett volna, azt így nem bírtam volna.
Szerintem, hogyha nagyon akarod, azt is megugrod valamilyen lehet, cél érdekében.
Lehet, de az így, én tudom, jobb, hogy személyiségemnek ez így nehezemre esik. És akkor gyakorlatilag itt ez a másfél év ez úgy telt, hogy ezt el lett is alattam pár ember, és így egész sikeres voltam benne, csak aztán jelentkeztem fősulira, vagy hát egyetemre, mesterképzésre, az pedig nemzetközi tanulmányok volt. Mert azt éreztem, hogy az is ilyen kellően semleges ahhoz, hogy majd jó, akkor majd még utána még mindig el tudom dönteni, hogy mit akarok, de így érdekelnek az idegen kultúrák, és hogy itt azért ilyen Európa tanulmányok, meg egy csomó minden, picit benne lehetett így a keleti világ is, mert hogy arról is voltak órák, és akkor hát így nézzük meg, hogy ez milyen lesz. És ilyen az internet, mint nemzetközi biztonságpolitikai fenyegetés, vagy valami ilyesmiből írtam a szakdogámat, ilyen egészen nem releváns semmi ez, amit most csinálok gyakorlatilag.
Meg az is gondolom már elavult, amit írtál. Igen, alig ezek volt iszonyú hamar elavulnak ezek a dolgok.
Nagyon gyorsan. Hát ez volt 2011-ben, vagy 2012-ben.
De vicces lesz majd az unokáidnak ezt nézegetni, ezt a tanulmányt.
Itt így kiszemezgettem ilyen Facebook, meg ilyen mindenféle dolgokat, meg így nagyon kevés infó volt még róla, csak online információ, ilyen könyvformában semmi nem volt még róla.
De azt szerintem zseniális, hogy valami olyat akartál összeszedni, ami még sehol nem volt.
Igen, értékelték is egyébként nagyon, hogy így fú, de jó, meg hogy ez milyen izgi téma, csak így aztán nem mentem tovább ebbe az irányba se, mert egyébként akkor már három éve házasok voltunk már a férjemmel, és akkor úgy döntöttünk, hogy jöhet a baba. Úgyhogy igazából én így végeztem, és akkor utána rögtön megszületett a
hány éves voltál?
Kisfiunk, 25.
Akkor viszonylag fiatal.
Igen, igazából 25, és akkor a második kisfiunk meg másfél év múlva. Tehát, hogy ott így jó gyorsan. És lehet, hogy ez ilyen hülyén hangzik, de hogy ezzel azért nyertem időt így, karrier
már megint az idő. Mindig tologattad ezt az időt.
Tologattam, abszolút. Mert hogy azt éreztem, hogy amit te is mondtál, hogy ez még mindig nem az igazi, hogy ezt a pénzügyi dolgot, ezt nem akarom tovább csinálni, és akkor azt ott én be is fejeztem, és egyébként így alapvetően jókor, mert hogy így a cég is utána már ilyen lejtmenetben volt, úgyhogy jó ponton szálltam ki az egészből.
Meg az a tapasztalatom, vagy ahogy beszélgetek más anyukákkal, hogy ez amikor kisbabája lesz az embernek, akkor eleve ugye egyrészt kevesebb ilyen külső impulzus éri, másrészt akkor valahogy tényleg inkubálni tudja, hogy az Évi barátnőm nem szokta mondani ezeket az ötleteit, és ott valahogy elkezdi kitalálni magát.
És ez történt. Pontosan ez történt velem is. Akkor megint előjött egyébként így a kreatív énem, hogy ez a kis Maki, aki itt figyel.
Amigurumi Maki.
Amigurumi Maki. Pont ennek a következménye, hogy elkezdtem ezt az anyukás kicsit befelé fordulás, befelé figyelést, picit azt, hogy így megélni azt a nyugalmat, ami körülvesz ilyenkor, és akkor elkezdtem ilyen kis forgolcucokat csinálni a születendő kisbabámnak, és akkor ez odáig nőtte ki magát, hogy azért, amiben én így belelovallom magam, vagy ami nagyon-nagyon tetszik, abban iszonyú lelkes tudok lenni. És akkor elkezdtem csinálni egy ilyen Facebook oldal gyakorlatilag így a horgolásról, meg még...
Megtanultad a közösségi kommunikáció alapjait.
Így van, és ez is egy kis pontocska így az egész vonalban. És Beska oldalam is volt talán még. És hát elkezdtek így ismerősök jelentkezni, tudod, hogy jaj, nekem is tudnál csinálni egy ilyen kis sárkányt, egy babasapit. Volt fotós is, akinek horgoltam fotós kellékeket, tehát ha úgy tetszik, akkor ilyen nagyon kis miniben elkezdtem egy ilyen kis vállalkozás alapjait építeni, ami azért kitartott úgy egy-két éven keresztül, mert hogy amikor jött így a hormonmentes ötlete, akkor még emlékszem, hogy még így vaciláltam, hogy most ezt a horgolós dolgot vigyem tovább, vagy belevágjunk ebbe a webshopos hormonmenteses történetbe, vagy a kettőt együtt majd fogom tudni csinálni.
Zseniális egyébként, annyira jó, hogy mondtad, hogy érzel közös pontokat. Nekem egy mesebloggal indult minden. Mese, a Balatoni körül ment egy nyúl, akit Bombonnak neveztem el, meg a vízisikló, aki Praliné volt, meg a Pralinéni, és akkor ezek mentek így körbe a különböző híres pontokon Balatonon, és ezt írtam egy blogra, és utána kezdtem a lakberendezési dolgokat egy blogon gyűjteni.
Nem tudtam, én csak a lakberendezési.
Tehát, hogy így valahogy azért mindenki egy kicsit szerintem így a gyerekek kreatív energiáiból, vagy nem tudom, ebből a gyerek vidágból kezd kilépni, és aztán utána találja meg így magát.
Igen, ugye most már van ez a kifejezés, hogy mondják ezt az anyuka vállalkozás dolgot, és talán pont azért, mert akkor tényleg nem mintha sok ideje lenne az embernek, de mégis valahogy az a kreatív energiád, amit nem a munkavilágában élsz meg akkor, azt így ebben lehetsz egy kicsit önmagad úgy amellett, hogy a gyerekeknek
él az ember, így
magad érzelmileg, meg mindenhogyan. És akkor nekem ez a horgolás volt akkor. És ahogy mondod, egyébként tényleg így a közösségi kommunikáció alapjait valamennyire megtanultam, egy picit így az ügyfelekkel kommunikálást már így valamennyire tanulgattam. Aztán tényleg ez ilyen nagyon babacipőben járt.
Jó, de akkor még az egész abban járt. Abszolút. Tehát, hogy most 2012-ben, vagy hol vagyunk?
Igen.
Körülbelül.
2012.
Ez teljesen az eleje mindennek.
Igen, és akkor ugye a második kisfiunk született 2014 áprilisában. Tehát igazából az volt bennünk, hogy oké, most mivel úgy sincs konkrétan hova visszamennem dolgozni, és szeretnénk is tesót, akkor legyen így, hogyha gyorsan összejön, akkor... Hát így nem jól hangzik, hogy letudjuk egyszerre a kettő, de hogy akkor így most van
itt az ideje, így
itt van. Az ideje, hogy így akkor most kiskor különbséggel szeretnénk tesókat. És ez azért nagyon fontos az egész szempontjából, mert hogy itt volt ez a pont, hogy én elkezdtem azon gondolkozni magam számára, tehát ez a saját probléma körből indulás, hogy na de mi legyen utána a fogamzásgátlással. Tehát hogy azt így tudtuk, hogy itt most egy időre
nem kell, igen, van, igen.
És majd esetleg valamikor szeretnénk harmadikat, de hogy most így nem. És akkor viszont az volt bennem, hogy jó, hát akkor ezt így komolyan kéne menni. És közben ugye bekapcsolódott itt az egész történetbe, és itt most van egy ilyen visszanyúlás, hogy a saját történetem így a fogamzásgátlással, vagy ezzel, ezzel az egész dologgal, és hogy aztán hová
futott
ki.
Nyúljunk vissza akkor.
Hát ez oda nyúlik vissza, hogy már házasok voltunk. Én előtte is szedtem fogamzásgátló tablettát egy ideig, egy évig, másfél évig. Abba hagytam egy időre, aztán megint elkezdtem szedni, miután így a férjemmel összejöttem, és aztán, hát még az esküvünk után is egy évig szedtem a fogamzásgátlót, és egyre rosszabbul éreztem magam. Tehát, hogy így nagyon-nagyon furcsa tüneteket tapasztaltam. Pánikrohamaim voltak, állandó migrénem volt, de ilyen ijesztő módon volt olyan, hogy nem kaptam levegőt rendesen, mint hogyha egy összeszorítaná valami a tüdőmet, zsibbadt a lábam sokat, és aztán elkezdtem utána olvasni, hogy ez mégis mi lehet. Ja, libidóm az így nullára csökkent, tehát azért egy friss házasságban így elkezdtünk gondolkozni azon, hogy így hát, mi lehet itt a háttérben, hogy ez így valami nem oké. És ahogy utána olvastam ezeknek a dolgoknak, én akkor így rájöttem, hogy hát ez eléggé kapcsolatú minden a fogamzásgátlóhoz, és egyébként utólag így ijesztő is, hogy ez a lábzsibbadás, mellkasszorítás.
Ez nagyon durva, hogy én nem is tudtam, hogy ezek tüneteket mind okozhatja. Ez nagyon durva.
És ezek mind, vagy elég sok kapcsolható az ilyen trombózis kezdeti állapothoz. Tehát én nagyon szerencsés vagyok, mert nem lett szerencsére baj, még időben elkaptuk, nem lett trombózisom, nem lett tüdőembóliám, de hogy nagyon sokakkal, nagyon sok fiatal nő kerül emiatt kórházba. Mert hogy ha van valakinek rá hajlama, akkor nagyban növelheti a trombózis kockázatot a kombinált fogamzásgátló, vagy minden hormonális kombinált fogamzásgátló megoldás. És én akkor így ezek miatt eldöntöttem, meg is beszéltük, hogy én abba hagyom a fogamzásgátlót, és hogy így többet nem szeretnék semmi hormonálisat. Tényleg annyira ijesztő volt ezeket
tapasztalni. Hát ezt meg tudom érteni. Igen.
És akkor viszont ugye ott volt a kérdés, hogy hát oké, de akkor most mi legyen, hogyha mondjuk az ember hosszú távon nem szeretne csak óvszerrel védekezni. És akkor kicsit így természetesen megkérdeztem a nőgyógyászomat, hogy mit javasol, és olyan...
Semmit, gondolom.
Túl sok mindent nem tudod mondani, tehát mondta, hogy van még a spirál, de mondtam, hogy hát hamarosan babát szeretnénk, hogy akkor így azt addig... Nem gondolom, hogy ez egy jó megoldás lenne számomra jelen pillanatban. Biztos nem, aztán azóta még inkább azt gondolom, hogy az sem egy tökéletes megoldás minden élethelyzetben. És akkor hát akkor marad az óvszer, ugye, ami hormonmentes. És akkor elkezdtem utána nézni. Magyarul nem sok mindent találtam, de angolul igen, arról, hogy hát hogyan működnek ezek az önmegfigyeléses módszerek. És akkor már ezen a ponton belépett az életünkbe az, hogy én elkezdtem így megfigyelni magamat, meg a termékenységemet. Most nem csinálnám már úgy, és nem is javasolnám senkinek, ahogy én akkor csináltam, mert ez elég ilyen laza dolog volt, tehát részben alkalmas volt fogamzásgátlása, de ugye tudtuk, hogy hamarosan babát szeretnék.
Igen, tehát azért nagyot nem kockáztattál, igen. Mivel hogyha jött volna baba, akkor max fél évvel előbb jön, mint igen. Gondoltátok volna.
Igen, tehát. Igen, ez így van, de hogy egy évig azért működött egyébként így is a dolog, hogy akkor még csak egy részét csináltam a módszernek, csak így a nyákot figyeltem meg, hogy egy picit ezt így bedobjam. És aztán ugye utána nem kellett ezzel foglalkoznunk, mert igazából ugye az volt, hogy kistesót szerettünk volna, de már mint a nagyfiunk mellé, úgyhogy igazából akkor így nem volt téma. És ezért ért vissza olyan erősen, amikor az volt, hogy oké, most viszont nem szeretnénk már harmadikat, hogy ugyanaz a dilemma, hogy akkor... oké, spirál nem, gyógyszer meg hormonális megoldások nem, és hát ne kelljen már mindig óvszert használni, akkor igazából mi marad. És ahogy utána néztem, így rájöttem, hogy léteznek még megoldások. Nyilván angolul meg külföldön találtam erről információt, de hogy a pessarium mint olyan például egy létező eszköz, sőt van belőle nagyon modern megoldás, és onnan indult az egész, hogy én magamnak rendeltem eszközt. És így rájöttem, hogy ez tök jó, miért nem tudunk róla semmit itthon Magyarországon? Miért nem tudta nekem azt mondani az orvosom, hogy ez létezik, vagy tényleg semmi infót nem találtam erről magyarul? És akkor emlékszem arra délutánra, amikor így a férjem dolgozott, egy ilyen nyári nap volt, és így felkapcsolták a lámpát a fejem fölött gyakorlatilag, vagy nem tudom, egy rajzfilm lett volna, akkor biztos így ábrázolják, és így mondtam neki, figyelj, ez nem csak nekem probléma, ez biztos, hogy nagyon sok mindenkinek probléma, és beszélgettem erről barátnőkkel, azért előjön ez a, ugyanúgy mondjuk kismama barátnőimmel, hogy hát ők hogy állnak ehhez, hogy hallottak-e már erről, és úgy kiderült, hogy senki nem hallott róla, senki nem tudott róla, hogy vannak más opciók, és hogy nagyon sokan küszködnek ugyanezzel, hogy ezt nem szeretném, azt nem szeretném, de akkor mi marad? És akkor tényleg felvillant ez a lámpa, hogy úristen, ez egy lehetőség, erről beszélni kéne másoknak, hogy mennyire jó. Már így motoszkált a fejemben, hogy ezt így akkor vállalkozás szinten kéne, csak fogalmam nem volt róla, hogy ennek most mik a feltételei, van-e jogi valami, ami miatt nincsenek itt Magyarországon ezek az eszközök, valami szabályozásbeli dolog, vagy mégis mi? És így ráírtam, akkor így mindig cseteltünk a férjemmel, és akkor így ráírtam, hogy Zoli, van egy ötletem. És akkor ő már így tudja, hogy nekem így van egy ötletem,
akkor pár évre elvesztünk.
Igen, ez pontosan így. És akkor így tudta, hogy jó, hát akkor így itt most erről fogunk beszélni a következő pár hónapban minden este. És aztán nem múlt el ez a gondolat, meg ez a lelkesedés, hogy ez egy mennyire fontos, meg hasznos dolog lenne.
És el is mentél valamilyen külföldi tanfolyamra, igaz?
Igen, az egy picit később volt, mert úgy voltam vele, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán mi miatt nincsenek ezek Magyarországon, mi az, ami hogyan lehetne ezeket behozni, hogy kell egy webshopot csinálni, mit weboldalt csinálni, fogalmam nem volt, meg azt szoktam mondani, hogy így három apró problémánk volt így a legelején, hogy így nem volt pénzünk, nem volt nagyon idő így két kisgyerek mellett, vagy fogalmam sem volt, hogy hol álljak neki ennek az egésznek, meg nem volt semmi tapasztalatom, meg tudásom a piacról, hogy ez az egész hogyan működik.
Szerintem a legfontosabb meg volt a lelkesedés, meg a cél.
Az meg volt. És emlékszem, hogy így ráírtam a külföldi nagy cégre, akik azóta így nagyon, nagyon közeli és nagyon jó szakmai partnereink, meg a fő partnereink külföldön, hogy hát hogyan is van ez, meg ezeket az eszközöket hogy lehet behozni, és akkor így emlékszem az első e-mailre, amit így visszaírtak, hogy hát egyrészt akkor tudnak ajánlatot adni, ha már van egyáltalán vállalkozás, de nem igazán árulnak el ilyen jellegű információkat, meg hát, hogy talán így itthon kéne utána nézni, hogy ez mégis hogy működik.
És akkor elkezdted.
És elkezdtem, hogy...
Lefoglaltál egy domaint, mi a domain neve?
Hormonmentes.hu.
És akkor valamilyen WordPress, vagy milyen sablonnal építettél?
Sablonnal elkezdtem.
Megpróbáltad építeni. Magadnak?
Így van, meg is csináltam magamnak így első körben, mert nyilván az volt, hogy tehát pénzünk, hát nincs arra, hogy valakit megbízzunk weboldal készítéssel, hát nem lehet az olyan nehéz, majd én megoldom, és egyébként
nem olyan vészes, igen, nem olyan vészes, én is az első oldalamat én raktam össze.
Így beletanulgattam, hogy jó, akkor így ilyen kis kódok, olyan kis pluginok, és akkor egész jó lett, meg egész jól működött egy darabig, most már nyilván.
Mik voltak az első termékeid?
A Pessarium, meg a mészájsapka, az akkor még nem Amerikából érkezett, hanem egy szomszédos országból, most azóta már ott is a gyártóval vagyunk közvetlen kapcsolatban, és akkor az ehhez tartozó gélek, ilyen biospermicid gélek, gyakorlatilag ennyi, meg egy vagy két menstruációs kehely. Az volt az alapkoncepció az egész mögött, hogy legyen alternatíva, és legyen szó itt a női egészségről, a női jóllétről, gyakorlatilag így intim jóllétről, vagy nem is tudom, a well-being, ez jobban hangzik angolul, mint magyarul ez a jóllét. De hogy valahogy így ezt elkezdtem inspirációt,
Nem. De szerintem teljesen normális, hogy összeakad az ember.
Igen, ennyi beszéd után. Szóval elkezdtem inspirációt gyűjteni egy külföldi oldalakon, hogy mégis hogyan néznek ki ezek a webáruházak, hogy hogyan kommunikálnak. Ugye itthon még nem volt akkor semmilyen. És akkor így azt láttam, hogy azért ott vannak olyan oldalak, amik ezzel foglalkoznak, a női egészséggel kifejezetten. És akkor így azt láttam, hogy jó, akkor én valami hasonlót szeretnék, valami komplex dolgot. És nem is feltétlenül csak dolgokat akarok eladni, tehát hogy nem egy kereskedő akarok lenni, aki eszközöket árul csak, hanem azt is láttam, hogy ez óriási munka áll előttem, és óriási munka kell, hogy legyen az egész mögött, mert itt egyáltalán meg kell értetni azt, hogy ezek az eszközök micsodák, hogy hogyan lehet alkalmazni őket, hogy itt azért egészségügyi szakembereket is meg kell győzni arról, hogy ezek működőképes eszközök. Szerencsére így a háttérre semmi probléma nem volt, egyszerűen csak senkinek nem jutott eszébe ezeket behozni Magyarországra, tehát hogy Divel CE minősítésű orvostechnikai eszközök minden adott volt ahhoz, hogy minden rendben legyen ezekkel, minden szabályozási dolognak megfeleltek, úgyhogy ez ügyben nem volt semmi tennivaló, egyszerűen csak én voltam az első, akinek ez eszébe.
Tudod, mi szerintem a zseniális, és azt nem hiszem, hogy sok külföldi oldalon láthat, hogy mellé raktad az arcodat, magadat.
Igen.
Ugye, hogy ez nem volt külföldi oldalakon.
Nem volt, és hát nagyon nem is volt egyszerű ezt megtenni, vagy időbe telt, mire ezt megmertem.
Na, ennek a folyamatára egy kicsit kíváncsi vagyok.
Hát azt már tudtam az elejétől kezdve, hogy tényleg a kommunikáció az így borzasztóan fontos lesz, és hogy az, hogy közösséget építsek magam köré, hogy én is elkezdtem blogot írni ebben a témában, akkor akik a blogot olvasták, azok már egyenesen mentek utána a weboldalra, amikor elkészült a weboldal, hogy lássam azt a visszaigazolást, hogy igen, ez sokaknak problémája, hogy Facebook oldalt csináltam hozzá, de hogy mindezt még akkor arc nélkül. Viszont a cikkeket azt elkezdtem sorozatban gyártani, és itt bejön az, hogy mennyire jó volt, hogy újságírást tanultam, hogy azt gondolom, hogy ilyen íróember vagyok, tehát hogy szeretek nagyon kicsit grafromán, szeretek nagyon írni, és tudok úgy írni, hogy megszólítsam az embereket. Meg azt gondolom, hogy ez a téma olyan volt, amiről szintén alig volt itthon információ, főleg úgy, hogy én ezt így tabumentesen akartam csinálni. Tehát, hogy azt abszolút láttam itt is, hogy mi az, amit nem akarok, és az a sok egy kaptafára készült ilyen sablon reklám, amit láttunk akár menstruációs termékek kapcsán, akár fogamzásgátlási termékek kapcsán, mondjuk tévében, ami megy, vagy ami reklámba megy, hogy így leválasztjuk az egészet valahogy a szexualitásról, meg ugye az igazi dolgokról, és csak ilyen nagyon sterilen így utalgatni próbálnak dolgokra ezekben a reklámokban, és azt mondtam, hogy nem, hogyha most ezt így én személy szerint csinálom egyedül, vagy férjemmel együtt ezt a vállalkozásra, hogy így én fogok beszélni erről, akkor úgy beszélek róla, mint ahogy a barátnőimmel beszélnék róla, hogy így mondjuk ki a dolgokat, ne szemérmeskedjünk. És ez a része megvolt, hogy mertem így írni róla, viszont azt éreztem, hogy de hát ki vagyok én, hogy odarakjam magamat, meg az arcomat, meg hogy én Cserháti Herold Jönka beszélek ezekről a dolgokról, mikor nincs egészségügyi végzettségem. Az imposztor szindróma így a legerőteljesebb formájában jelentkezett nálam, és egyébként ez még a legutóbbi időkig is így felfelbukkan, vagy felfeldugja a fejét. De azt gondolom, hogy most már jól állok vele. Ilyen idő után.
Hát ugye haladni kell azért. Talán,
de hogy azért tudtam, hogy mik azok a neurológikus pontok, amik így támadhatók, hogy így nőgyógyászati részről, amire így azt fogják mondani, hogy
és hülyeség. Akkor ezeket megszerezted, hogy ne legyél támadható.
Így van. És akkor itt jött be a képbe az, hogy jó, hát kell valami végzettség ahhoz, hogy én erről beszéljek, meg hogy a termékenységtudat módszerről is elkezdtem beszélni, emellett az eszköz szint mellett. Hiszen az, hogy megveszel egy pessariumot, az egy nagyon egyszerű történet, megveszel az eszközt, használod, működik, tehát ez egy egyszerűbb szintje annak, hogy fogamzásgátlás, de hogy tényleg lehet ezt egy nagy rendszerben látni, hogy mögé tesszük a testünk ismeretét, és akkor kombinálni lehet a dolgokat, biztonságosabbá lehet tenni a dolgokat, sőt, tényleg egy olyan tudást kapsz az egész életedre, így a saját testedről, ami nagyon sok mindent megváltoztat, ezt így tapasztalatból mondom, meg látom most már magam körül. Viszont itthon nagyon erről sem volt semmi, nemhogy képzés bármilyen szinten, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy hát hol lehet ezt tanulni. Nyilván volt nagyon sok oldal, ahol olvasgattam erről a témáról, meg ahonnan már próbáltam így képezni magam, de hát elsősorban amerikai iskolák vannak egyébként. Volt egy német, de németül nem tudok, úgyhogy meg ott aztán el se indult végül a képzés, ami így a külföldieknek szólt volna, úgyhogy végül így esett a választásom egy angliai kurzusra, és ezt végeztem el. Egyébként mindegyiket lehet távoktatásban végezni ezek közül szerencsére, de az angliai kurzus volt igazából anyagilag elérhető számomra. Tehát ilyen egyszerű, amiért azt választottam. És akkor ott szereztem meg így a termékenységtudat oktatói képesítést, amit tudom, hogy egy olyan dolog, hogy itthon így lobogtathatom, meg akkor is, akkor még az volt, hogy így lobogtathattam, de olyan nagyon nem értették, hogy oké, van egy papírod, de hát mi ez? De én legalább
neked
tudtam, hogy
segített abban, hogy több önbizalmad legyen, szerintem leginkább ezért volt hasznos.
Így van, ebben nagyon-nagyon fontos volt neked, rengeteg mindent tettem hozzá egyébként, tehát hogy abban az időben, meg egyébként még mostanság is mondjuk napi szinten olvasok angol kutatásokat női egészségügyi témában, és azt gondolom, hogy mondjuk ezzel például bizonyos területeken előbbre vagyok, mint egy orvos, akinek erre nincs ideje. mert hogy ő ott van a rendelőben, és tudom, hogy nincs idejük például kutatásokat olvasni, tehát hogy ez egy nagyon nehéz dolog így rendszer szinten. És így azt is nagyon be kellett határolnom, hogy mi az, amivel én foglalkozom. Tehát nagyon el kellett magyarázni, hogy én nem őket akarom helyettesíteni, nem az orvosokat. Hogy én nem oldok meg egészségügyi problémákat, hanem én inkább beékelődök az orvosok és a páciensek közé, és azt tudom megtanítani neked, hogy hogyan működik a tested egészséges esetben, és hogy tudni fogod, hogy mikor van probléma, mikor kell orvoshoz fordulni. Én nem elemzek leleteket, az én feladatom nem az, hogy betegséget gyógyítsak, nem is szeretnék, hanem inkább egy ilyen oktatói feladat gyakorlatilag, és ezzel azt gondolom, hogy mindenkinek az életét megkönnyítem.
Oké, elkészült a vállalkozásod, ment a, gondolom, ezek tök jól folytak. Azért én arra a lépésre vagyok nagyon kíváncsi, amikor az első videódat kitetted a YouTube-ra. De még azért a felvétel is érdekel.
Hát ugye az már jóval később volt. Addigra azért már nagyon sok minden történt, hál' Istennek, ugye akkor már elég hamar, 2015 áprilisában indult a vállalkozás, és a következő év októberében volt lehetőségem a TEDx Youth Budapest színpadán állni, és egy TEDx beszédet tartani, és azt gondolom, hogy az már egy hatalmas lépés volt a felé, hogy akkor én kimertem állni egy színpadra, kimertem vetíteni magam mögé egy pár négyzetméteres csiklót például 600 ember előtt, tehát hogy azért ez így egy elég nagy ilyen komfortzónált lépés volt újra, és iszonyatosan jó előadói képzést kaptunk, prezentációs képzést előtte, ami aztán nagyon-nagyon sokat segített nekem a későbbiekben. Azért elég sok helyre hívtak előadásokat tartani. Akkor egyszerűen egyébként az élethelyzet volt olyan, hogy akkor már jártak óviba és bölcsibe a kisfiaim, de hogy így azért egyedül vittem a dolgokat, a férjem főállásban dolgozott, és a YouTube csatorna gondolata az bennem volt egyébként. Már a kezdetektől fogva, hogy ez még így bőven elférne így a palettán, meg hogy milyen jó lenne ilyen sok emberhez eljutni. Viszont tényleg így nagyon sok helyre hívtak iskolákba előadni, és akkor így ez is bennem volt, hogy akkor ezt valahogy ki lehetne váltani, hogy nem tudok elmenni minden osztályhoz, nem tudok elmenni minden iskolába.
7.-8. osztályosokhoz, hogy hova
nagyon
hívtak?
Nagyon változó volt. Hívtak egészen kicsikhez, és azt mondjuk visszautasítottam, mert azt gondolom, hogy nekik, egy harmadik, negyedikeseknek egészen más szinten kell, meg másféle képzés, képesítés kell ahhoz, hogy hozzájuk tudjon valaki jól beszélni. Én felnőttekhez tudok jól beszélni, nagyobbakhoz, vagy legalább kamaszokhoz, tínédzserekhez, azt gondolom, akiknek már van talán némi tapasztalatuk.
15 plusz, vagy mondjuk, hogy fogalmaznád meg?
14 plusz.
Attól függ, hogy mennyire érett egy fiatal.
Igen, azt gondolom, hogy aztán lehet, hogy már 7.-8. is menne ez a dolog. Most én jelen pillanatban így most látom így magamat. Egyébként elvégeztem azóta már egy ilyen szexuális nevelés az iskolában képzést is. Van is erről is papírom, tehát hogy igazából egy kicsit
papír
tudom lomogtani. És ott nagyon jó módszertan, tehát kifejezetten egy módszertani képzés volt, egy kicsiknek is hogyan lehet, nagyon jó feladatokat tanultunk. De én nem azt érzem magaménak, hogy körülöttem vannak.
Hát ez meg nagyon
gyerekek.
Fontos.
Igen, hogy mi az. Én azt érzem magaménak, amikor itt több emberhez tudok beszélni. Nem biztos, hogy abban annyira jó vagyok, hogy közvetlenül foglalkozzak emberekkel. Inkább így több emberrel.
Vagy lehet, hogy most nem ebben az életszakaszodban vagy.
Az is lehet, hogy most jelen pillanatban ez így van. És gyakorlatilag a YouTube csatorna az úgy tudott megvalósulni, hogy a férjem kilépett a 2018-ban a főállásából, és akkor azóta ketten vagyunk így a cégben, meg most lesz pont egy munkatársunk, úgyhogy ez megint egy nagy lépés, de igazából ez egy ilyen nagyon prózai dolog, hogy onnantól szabadult fel annyi időm, hogy meg tudtuk valósítani a YouTube csatornát, és hát nyilván kellettek hozzá technikai feltételek is, tehát kellett hozzá az, hogy egyébként pont előtte évben elköltöztünk, tehát lett egy világos nappalink, ahol lehetett felvételeket csinálni, hogy előtte szintén a lelkesedésem az megint így beütött ebbe az egészbe, így a férjem ott megint mondta, hogy jó, akkor most 3 hónapig megint így azt hallgatjuk, hogy így mi van a YouTube-on, meg mi lesz a YouTube-on, meg tényleg így azon nevetett, hogy kinézem a magyar YouTube-ot gyakorlatilag, hogy egyáltalán mik vannak, hogyan kell ezt csinálni, mert azt tudtam, hogy autentikusan szeretném. Tehát, hogy nem csak így valamit föltenni, amit én úgy gondolok, hanem hogy passzoljon oda, hogy akkor legalább van egy intro, van egy outro, a stílus odavaló.
Kiket találtál példakéknek, kiket szerettél?
Hú, én mindenkit is néztem szerintem akkor, hogy hát Attista tanulom magam csatornáról abszolút, mert azt gondolom, hogy ő képviselte ezt a vonalat, amit én szerettem volna megvalósítani. Megnéztem így a legnagyobbakat is, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak, teljesen más témában, Szirmai Gergőt imádom például, tehát ő bármit csinál, azt szeretem, de Dancsót is néztem, mert hát mégis a legtöbb feliratkozóval rendelkező, mit csinál, hogy csinálja, még beauty vloggereket is megnéztem, hogy ők hogy tudják megszólítani a közönséget, és akkor ebből próbáltam így kiszűrni azt, hogy mi az, amit én szeretnék, meg hát persze olyan külföldi youtubereket, akik kifejezetten ezzel a témával foglalkoznak, így szexuális neveléssel, mert hogy szerencsére angol nyelven azért vannak ilyenek, és akkor abból a Sexplanations csatorna például, aki
inspiráló volt.
Igen, hogy ő mit csinál, hogy csinálja, miről lehet beszélni, hogy lehet résztémákra lebontani azt, amiről szó van. És hát így azt gondoltam, hogy ugye a termékenységtudat a szakterületem, termékenységtudat tanfolyamaim vannak, ezek online tanfolyamok, de azt éreztem, hogy mindenképpen ki kell tágítani a YouTube-on a témakört, tehát nem lehet csak arról beszélni, ami a szakterületem, hanem beszéljünk minden másról is, ami érdekes, vagy amiről máshol.
Mi volt a legelső videód?
Hú, most hirtelen, melyik volt a legelső? Azt hiszem, testképről szóló videó volt a legelső. Azt gondoltam, hogy így tudod, egy kicsit így beledugom a lábujjamat, hogy
igen, akkor nem bele a közepébe, hanem
nem
gyerkezted.
Először a testkép, aztán volt a menstruáció, mondja, hogy az egész menstruációs ciklus hogyan működik, meg utána valamikor június környékén, vagy május vége felé robbant a csatorna, addig csak úgy biztonságos körből követtek azok az emberek, akik előtte már követtek, így a Facebook kapcsán, meg Facebook csoportom kapcsán. Volt ilyen 800 feliratkozó, és akkor ott pár nap alatt jött 10 000 hirtelen. Ott két videó volt,
Melyik videókra?
Kettő volt, és az egyik a fanszőrzetről szóló videó, a másik pedig a miért nyögünk szex közben, ami szerintem lassan eléri az 1 millió egymilliós nézettséget majd, de hát azon sokat gondolkoztam, én nagyon élveztem, meg nagyon viccesnek tartottam egyébként a témát, most az más kérdés, hogy sokaknak a téma maga az át sem ment, csak így bizonyos részei a videónak, de akkor volt egy óriási robbanás, és egyébként így azt éreztem, hogy miért ne? Tehát, hogyha ez kell ahhoz, hogy egy kicsit így ilyen provokatívabb dolgokba belemenjünk, és akkor viszont elérhetek egy csomó embert.
Akinek meg tudod mutatni, igen, ezt az egész új világot, ami Magyarországon nem igazán volt előtte elérhető.
Akkor megéri.
Akkor miért ne?
És működött. Viszont azt hittem, hogy fel vagyok készülve erre, mert hogy bevallom, azért én úgy indultam neki ennek az egésznek, hogy volt egy ilyen magabiztosságom abban, hogy ez sikeres lesz. Mert tudtam, hogy senki nem csinálta ezt előttem. Tehát ez, hát így majdnem biztos voltam benne, hogy valahol lesz majd egy ilyen, nem tudtam, hogy milyen mértékben jön majd így feliratkozó robbanás, de hogy azt sejtettem, hogy lesz valahol. Azt hittem, hogy fel vagyok rá készülve, hogy milyen lesz, de nem voltam. De
az mi volt a legrosszabb pillanat, ami ezzel kapcsolatban, vagy legrosszabb érzés?
Hát nyilván a rengeteg értetlen ember, akik... Tényleg valahol fel voltam rá készülve, hogy jön majd a sok idióta, mert jönnek azok is nyilván, akik majd aztán szépen...
Trollkodnak,
és aztán majd ők idővel így lerostálódnak, meg lekopnak az egészről, ami így is történt. De akkor úgy nagyon megviselt a sok minden. Tehát, hogy azért én olyan jelzőket kaptam meg, olyan, nem tudom, politikai irányultságról, mindenről, meg minden is voltam, nem tudom, hogy kimondhatok egy ilyen dolgot,
nyugodtan.
Lehet, hogy inkább nem feminácii lipsi kurva, és ez csak egy ilyen finomabb verzió volt. Volt egy-egy olyan, ami talán nem is komment volt, hanem azért kaptam olyan üzenetet, amiben úgy egyszerre szerepelt a nagyszüleim sírja, meg a fitma csattogás, szóval azért azok...
Ezeket hogy tudtad kezelni, feldolgozni?
Az elején nagyon nehezen ment, Aztán nagyon tudatosan elkezdtem a témákat visszavezetni azokra, amik igazából engem érdekelnek, és amik elsősorban női közönségnek szólnak. Uh-huh. És ez így letisztította az egészet, meg egyszerűen idő kellett ahhoz, hogy így lecsillapodjon bennem is, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem 2 perc volt, tehát nem az volt, hogy jó tartott, ott pár napig tartottam, amíg ez megviselt, de uh-huh. igazából az, hogy amit fenyegetésnek élsz meg, már pedig volt bőven fenyegetőzés is, azt valós fenyegetésnek éli meg az ember. Tehát, hogy szerintem az agyad valahogy uh-huh. nem tudja teljesen megkülönböztetni, nem. hogy ez csak egy online világban lévő valami, hanem azt éreztem, hogy engem itt tényleg bántani akarnak emberek. És ott volt is egy ilyen nagyon visszahúzódó időszakom, amikor sosem jártam úgy, hogy napszemüveg, füldugó, nem tudom, de aztán Pesten például így kezdtem el közlekedni. Pedig akkor még nem is nagyon ismertek fel, de úgy azt éreztem, hogy ami bántás, az hát, hogy ezek az emberek itt vannak körülöttem, és igen. majd bántani fognak. Most ahhoz képest elkezdtem megtapasztalgatni azt, hogy csak nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam élőben. Tehát úgy jöttek oda hozzám nők, hogy hálásak, hogy beszélek erről is, arról is. Férfiak is, akik megmertek szólítani, vagy mondtak bármit, azok nagyon pozitív dolgokat mondtak, és szépen így lecsillapodott bennem, de ez az egész évemet elvitte 2018-ban.
Uh-huh. A környezetet hogyan reagált erre? Mit szólt a férjed hozzá?
Hát ő féltett engem ettől az egésztől, tehát látta, hogy mennyire megviselt, mindenben támogat abszolút, tehát támogatott ebben az egészben, meg ő neki azért, ő sportújságíró volt előtte, tehát ő úgy megélte azt, hogy milyen az, amikor szétszednek egy cikk alatt, vagy a cikked miatt. Tehát ő próbált ebben támogatni, hogy ő már így tudja ezt, hogy, hogy ezek nem valós dolgok, hogy mennyire fals, amit gondolnak. Amik igazán megviseltek még, azok nem is csak ezek, amiket így fenyegetésnek véltem, hanem tudod, amikor így elkezdik szétszedni pont a szakmaiságot, tehát azt, hogy így volt az orvosok a fejüket fogva rögnek rajtad, meg egy csomó ilyesmit, meg hogy mi ez a kuruzslás, és ebben is meg kellett erősödnöm, hogy én tudom, mik a kompetencia határok, tudom, hogy...
Azért nagyon jó, hogy végigmentél akkor ezen a papíros úton is, amit az előbb mondtam, mert ez ebben a pillanatban, vagy ebben az időszakban nagyon sokat segített. Volt.
És olyan érdekes, hogy még most is így beszélek erről, mint hogyha egy ilyen sötét időszak lett volna, közben pedig elképesztően sok dolgot hozott az életemben. Tehát áprilisban indult a csatornám, és ősszel például az Internet Hungary-n már felkértek, uh-huh. hogy legyek előadó. Akkor megjelent nőklapja cikk, egy csomóan megtaláltak újságírók így a csatorna kapcsán, tehát egy iszonyatosan nagy ilyen PR hullámot hozott gyakorlatilag, média hullámot, hogy felfigyeltek erre, nagyon pozitívan írtak róla, hogy végre valaki, egy csomó ilyen nagyon jó lehetőség volt, és mégis éreztem magamon, hogy 2018 végén, amikor így leültem értékelni az uh-huh. évet, akkor láttam, hogy úristen, mennyire elvitte a fókuszomat igazából így a félelem, meg a negatív érzések. Közben pedig mennyi jó dolgot fel tudtam sorolni abból az évből, rengeteg fantasztikus dolgot hozott az egész, De most ezt így értékelem, hogy az az évem egy kicsit ráment erre, hogy ezt megtanuljam. És azóta viszont átléptem így abba az állapotba, hogy így engem az érdekel, vagy azok érdekelnek, akiket tényleg érdekel.
Akinek hozzá tudsz adni az életéhez.
Igen, és tudom, hogy mennyien vannak.
Legutóbb egy nagyon nagy örömért, hogy a Semmelweis Egyetemen előadhatná. Mesélsz erről egy kicsit?
Hát ez valami fantasztikus volt. Igazából tényleg, ahogy írtam is, amikor erről írtam, hogy ha csak ezért indítottam volna, vagy csak ezt hozta volna az, hogy elindítom a YouTube csatornát, akkor már megérte az egész 2018-as sok nehézség is. És hát gyakorlatilag az történt, hogy július végén, vagy augusztusban meghívtak a Semmelweis nyári egyetemére, hogy tartsak egy előadást. És ez szeptember elején volt maga az uh-huh. esemény, és mint kiderült, én ezzel nem voltam akkor még tisztában, hogy ez az egyetem 250. évfordulójára szervezett uh-huh. nyári egyetemi esemény, amit nem apróztak el, tehát nagyon nagy volumenű rendezvény volt, elképesztő nagy tudású előadókkal, de nekem hát így felütötte a fejét természetesen az impostor szindróma barátom újra, hogy így úristen, hát most én ott lendő egészségügyi szakemberek és orvosok és professzorok előtt
és a Janka
beszélni.
És a Janka beszél majd.
Igen, és én voltam az így, utólag láttam az előadók között, aki nem volt doktor, tehát azért ez egy kicsit az olimpiai sportolókon kívül úgy egyébként. De hogy erről nem tudtam akkor még, hogy kik lesznek az előadók, hanem így jó, hát meghívtak, és akkor majd így beszélek, tehát 10 ember fog ott ülni a teremben, a kis teremben, ahol én majd beszélek, hát akkor 10 ember ül ott, az is nagyon fontos, meg hasznos. És én meg is kérdeztem, hogy elküldjem a prezentációmat, és így mondták, hogy nem kell, majd ott így várnak fél órával előtte. Na és aztán az esemény előtti héten jött az e-mail, hogy hát legyél szíves leírni bővebben, hogy miről fogok beszélni. Leírtam bővebben. Jó, hát ez így nem elég. Legyek szíves elküldeni az egész előadásom leíratát előre, egy héttel előtte.
És akkor mit ugrálnak ezek?
Hát igazából ilyen kettős érzés volt, hogy de hát én rákérdeztem, hát, igen, miért nem lehetett igen. ezt mondani akkor, hogy így valahol megértem, hogy tudni akarják, hogy most én ki vagyok, meg miről fogok beszélni, de hogy ez ilyen, akkor miért ezt kérték, igen. és az miért nem elég, amit leírtam, és akkor mondtam, hogy de én nem szoktam leírni a teljes előadásomat, hanem egy bővebb vázlatot szoktam írni hozzá, meg nem tudom tegnapra elküldeni, hanem nem tudom két nap múlva, mert nem így készültem, hogy így ezt van. Most kell leírnom. És akkor jó, hát elfogadták, hogy jó, hát akkor küldjem hétfőn, de hogy szerdán volt az előadás egyébként. És akkor írtam egy bővebb vázlatot, amiben beleraktam az összes kutatást, amire hivatkozni akartam. Tehát, hogy nekem így a szakmaiság, meg a tudományosság az nagyon-nagyon fontos ebben az egész témakörben, így a termékenységtudat kapcsán. Én azt gondolom, hogy ezzel lehet így körbevástyázni magunkat, hogy nem bemutassuk, hogy mennyire releváns a dolog, és akkor próbáltam abszolút úgy átdolgozni azt, amit mondani szoktam, hogy ez az orvosoknak miért fontos, meg a jövendő egészségügyi szakembereknek, és akkor ezt elküldtem nekik hétfőn, és keddig semmi válasz. És akkor kedd délután a szervező lányt felhívtuk, vagy hát akivel mi kapcsolatban voltunk, hogy hát most akkor mi a helyzet, most mehetek előadni, vagy nem, hogy jóvá hagyták, vagy mi? Hát úgy néz ki, hogy jóvá hagyták, hát igen, remélem, hogy igen. Nem jó. Így szerdán azt éreztem, hogy és őszintén úgy mentem oda, hogy most lehet, hogy engem innen hazaküldenek, hogy köszi mégsem. Tehát, hogy annyira bizonytalan voltam még addig a pillanatig, amíg odaértem. És akkor odaértünk az Elméleti Orvostudományi Intézetbe, és így láttam, hogy rengeteg ember van. Hát jó, megkerestem egy szervezőt, így mondták, hogy oké, akkor menjek oda föl, ahol az előadók vannak, és egyébként az oktatási rektor helyettes volt, aki fogadott. És mondta, hogy hát akkor menjünk a nagy előadóba, mert hogy ott lesz az előadás. Én meg így néztem, hogy elnézést. Pardon. Hol? És így mondta, hogy ja, de hogy az csak egy része, mert hogy ez 400 fős, de hogy az betelt, és akkor még a környező termekbe kivetítőn fog menni, meg az aulában is, mert hogy 1700-an regisztráltak. És akkor ott így...
Mit éreztél?
Hát így ezt a... Nem hiszem el, ez nem velem történik, most mi lesz, mit várnak tőlem, mit fogok mondani.
Nincs visszaút.
Nincs visszaút, én most már itt vagyok. És tényleg még így a csilláron is lógtak emberek, tehát minden a lépcsőkön ültek meg mindenhol, és akkor megkérdezte egyébként így ez a rektor helyettes, aki egyébként nagyon kedves volt, hogy hát tudja, úgy magával voltunk a legnagyobb bajban, mert így nem tudtuk, hogy igazából honnan ismerhetik magát a hallgatók. És így, mert hogy engem a hallgatói önkormányzat
javasolt,
mert hogy a meghívott előadók között volt 2-3, akit egyébként a hallgatói önkormányzat javasolt. És hát, hogy azt mondja, hogy hát, hogy nem tudtak mit kezdeni velem.
De milyen jó, hogy lehetett javasolni, igen. sőt, ezt el is fogadták, igen. sőt, akkor oda mehettél.
És mondta, hogy hát, hogy ne haragudjak, de hát, hogy azért kérték így az előadásomat is, meg minden, hogy hát lássák azt, hogy ez egy releváns dolog, és hogy mégis miről fogok beszélni. És egyébként abszolút megértem, tehát most nyilván oda megyek és beszélek, nem tudom miről, ami mondjuk ott kínos, akkor az így furcsa lett volna, vagy senkinek nem jó, de igazából azt szeretem, hogy ilyenkor egy picit erre rá is játszok. Tehát úgy kezdtem az előadásomat, az egészet, hogy elmondtam, hogy nyugi, nem arról lesz szó, hogy hogyan nem tudom, menstruáljunk teli holdkor az anyaföldre, mert nem erről szól ez az egész, hanem ez egy teljesen tudományos dolog, és akkor láttam, hogy jó, akkor így mindenki megkönnyebbül, van itt a irónia is, oké, és akkor beszélgessünk. És még az előadásom előtt odajött a kettes női klinikának a rektor helyettese, hogy akkor így ő is jött a nőgyógyászati klinikára, akkor ő is jött így meghallgatni az előadásomat, mert hát ő volt az, akinek átküldték a vázlatot, és hát, hogy így felkeltette az érdeklődését, úgyhogy most ő meghallgat.
Zseniális.
Úgyhogy ez elképesztő.
Hát gratulálok hozzá.
Köszönöm.
Mi van most a fókuszban?
Hát könyv.
Jaj, mert egyébként pont könyvet ezt akartam kérdezni, hogy miért nincs még könyved?
Igen, én is ezt a kérdést is eltettem magamnak, hogy miért nincs még könyvem, és nagyon kéne, hogy legyen, meg nagyon bennem is van ez az egész. Illetve van egy új tanfolyamom, ami most már így a végső fázisban van, most már vágom össze az anyagokat, ami szintén egy olyan téma, amivel más nem foglalkozik még Magyarországon, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is nagyon hasznos.
Ez miről lesz. Fog szólni?
Ez kifejezetten azoknak a nőknek, akik szeretnék abba hagyni, vagy nemrég hagyták abba a fogamzásgátlót, és így erről egy komplex anyag, hogy mire lehet számítani, mikor áll helyre a ciklus, mit lehet tenni azért, hogy minél könnyebben történjen ez a dolog, mert azt gondolom, hogy erről is rengeteg fals információ is kering, és ez is egy olyan dolog, amire nincs idő a rendelőkben, viszont ezt egy nőgyógyász doktornő fogja lektorálni, úgyhogy ez is egy ilyen szakmailag jóvá hagyott dolog lesz, és hát emellett a könyv tényleg, amit nagyon-nagyon szeretnék, nem tudom, hogy idén még, nem akarok ilyen nagyokat írni, hogy idén még, de
nagyon kevés van hátra már
az évből. Nagyon kevés van hátra az idénből, igen, de azt gondolom, hogy most már ennek nagyon eljött az ideje.
Minden esetre nagyon sok sikert kívánok neked ehhez a könyvhez, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagyon izgalmas dolgokat meséltél.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm nektek is, hogy velünk voltatok, iratkozzatok fel az Inspirációk magazin csatornájára, és akkor legközelebb is találkozunk. Sziasztok, szép napot!